éjszakák, de ha máshol a sors, más dob a gép, legyen a jóból mint.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Január 19-én vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. Az országos nyitó istentiszteletet vasárnap 18 órakor tartják a deáktéri evangélikus templomban. Szent beszédet mond Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, igét hirdet Steinbach József református püspök. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év január 3. hetében rendezik meg. A rendezvény sorozat célja, hogy a világ Krisztus hívő felekezetei közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány január 16-án rendezte meg idei jótékonysági hangversenyét a Gyöngyösi Autista Segítőközpont javára. Ezen alkalommal Berhidai Pius, Ferences provinciális megnyitotta a naphimnusz születése 800. jubileum évét Magyarországon. Köszöntőjében elmondta, Assisi Szent Ferenctől szeretnénk megtanulni idén énekelni, dicsérni a teremtőt, egészen kiengesztelődött, testvéri szívvel. A tartományfőnök megköszönte az immár hagyományos jótékonysági esemény fővédnökeinek, közreműködőinek és támogatóinak a segítséget. A ferencesek idén ünneplik a teremtmények dicsérete, azaz a naphimnusz születésének 800. jubileumi évét, amelyet január 11-én délelőtt 10 órakor Assisiben, a San Damiano templomban nyitottak meg hivatalosan. A katolikus Caritas felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban ismeretlenek a szervezet nevét felhasználva próbálnak adományokat kicsalni jóhiszemű emberektől. Ezek a visszaélések kárt okoznak mind az adományozóknak, mind a Caritas jó hírnevének. Hogy hogyan ismerhetők fel a csalások, és mit tehetünk, ha gyanús tevékenységet észlelünk, erre a szervezet egy felhívást adott ki. Az alábbi módszerekkel élhetnek a csalók mostanában, telefonos megkeresésekkel, álcsekkekkel vagy levelekkel, vagy hogy csomagszállítónak álcázzák magukat, ezáltal szeretnének idős emberekhez bejutni a lakásukba. Ne fogadjunk el névre szóló adománygyűjtő csekket, vagy ha telefonon pénzt vagy személyes adatokat kérnek tőlünk, ne adjuk ki ezeket. Amennyiben az alábbiakat tapasztalja valaki, hogy a Caritas nevével valaki visszaélne, azt kérik, jelezzék ezt a safekukac@caritas.org.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 1 372 09 10-es telefonszámon. A bejelentések nyomán minden esetben a Caritas kivizsgálást indít, és megteszik a szükséges lépéseket. Jóval a várakozások felett sikerült a Magyar Honvédség által tavaly indított Szeretem, megvédem elnevezésű toborzó kampány. 3800 tartalékost sikerült toborozni, mondta a Magyar Honvédség területvédelmi erők parancsnokságának parancsnoka Gödöllőn, a Magyar Honvédség Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred egységének székhelyén. Drót László dandártábornok a tartalékosok bevonulásának napján elmondta, a szombaton megkezdett modulrendszerű kiképzés arra ad majd lehetőséget a bevonulóknak, hogy tartalékos katonaként teljesítsenek szolgálatot. Bőséges szőlőtermést remélnek a környékbeli hegyközségek gazdái és a Kárpát-medencei borrendek képviselői, hangzott el az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban Szent Vince napjához kapcsolódó ünnepségen. Kalmár István Mórahalmi hegybíró, miután levágott néhány vesszőt az emlékpark skanzenjének szőlős kertjében, elmondta, a szőlőtőkék tavalyi fejlődése megfelelő volt, annak ellenére, hogy nyár végén is ősszel aszály sújtotta a térséget. A rügyek zöldek, a vesszők szépen fejlődnek, bőséges termés várható. A hegybíró a vidám szürethez Szent Vince közbenjárását kérte. Szolnokon 20%-kal növelte gyártási kapacitását a Stadler, amely így képessé vált emeletes, alumíniumból készült vasúti kocsi szekrények előállítására is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez az egész magyar vasúti ipar számára lényeges mérföldkő technológiai, infrastruktúrális és közlekedési szempontból is. Jelentősen megemeli védelmi kiadásait Litvánia 2026-tól. A balti állam 2026 és 30 között a GDP-je 5-6%-a közötti összegre emeli védelmi kiadásait. Az államfő történelminek nevezte a védelmi tanácsülésén meghozott döntést. Végül az időjárásról. Borult, párás, helyenként ködös időnk lesz. Ónos szitálás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben, minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogassa el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A műsor első felében a tudományos, fantasztikus irodalomé lesz a főszerep, utána Bozók Ferenc atya olvassa fel az elefántokról írott esszéjét. Most szerkesztett, rövidített változatát hallják annak a beszélgetésnek, amelyet még novemberben Nemere István halála alkalmából készítettem. Beszélgető társam Németh Attila, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztője.
Már az 1800-as években is volt utopisztikus irodalom, aminek voltak ilyen, hát akkor még nem ismerték a kifejezést, hogy tudományos, fantasztikus, de végül is ilyen vonásai, ha Józsika Miklósról beszélünk, vagy akár Jókairól, vagy később a 20. század elején ugye a nyugatosokról, Babicsról, vagy Karintiról, vagy Kosztolányiról, tehát ők is rengeteg ilyesmit írtak. És aztán ugye, amikor a II. Világháború után ilyen társadalmi átrendeződés zajlott le Magyarországon, akkor az addigra már eléggé elponyvásodó szifit azt így felső utasításra leállították, meg általában a ponyvairodalom úgy, ahogy volt, megszűnt, és akkor elkezdődött a tematikának egy ilyen újrafelépítése, egy kicsit ilyen szovjet példa alapján, vagy minta alapján.
Hát igen, minden ilyen történetben volt egy magyar tudós, meg egy szovjet barátja, akik megmentették a világot.
Ennél izgalmasabb volt, mert hogyha az ember egy kicsit tágabban körülnéz a, mondjuk úgy, a Varsói Szerződés államai között, akkor azt látja, hogy ezek a szovjet mintára készült, akár hard sci-finek is, tehát ilyen nagyon tudományos és korrekt adatokkal dolgozó regények, kalandregények, ezek mind úgy épülnek föl, hogy a szereplők a lehető legnemzetközibb társaságból jönnek össze, tehát a kelet-német írónak a regényében ugyanúgy megtalálják találjuk a magyar tudóst vagy űrhajóst, mint a szovjetet, mint a bolgárt, mint a jugoszlávot, és így, de ugyanez megvan a cseheknél, a magyaroknál, és még a szovjeteknél is. Tehát ez egy nagyon kedves gesztus volt, hogy azért mindenki reprezentálva volt ezekben a történetekben, de az tény, hogy azért ez egy eléggé sablonos, ilyen sematikus irányba vitte el a szifit, és ami még nagy csapást jelentett, bár nézőpont kérdése, mert besorolták a science fiction-t az ifjúsági irodalom körébe. Ami azt jelenti, hogy hát ilyen ártalmatlannak minősített műveket kellett írni. Amiért azt mondtam, hogy nézőpont kérdése, hogy ez ártott vagy használta a szifinek, az, hogy hát ennek köszönhetően nőtt föl egy, sőt szerintem több olyan nemzedék, amelyik gyerekkorától kezdve falta ezt az irodalmat. És amikor felnőtté vált, akkor elkezdte keresni ennek az úgymond felnőttesebb megfelelőit is, amik egy darabig azért nem nagyon voltak Magyarországon fellelhetők, inkább ilyen eléggé körmönfontan fogalmazott antiutópiák formájában, rendszerint a Szép Irodalmi Kiadónál jelentek meg magyarok által, tudom én, Tamkós Irató Károlytól, Nemes Lászlón keresztül, egészen Fehér Kláráig meg, szóval nagyon sok mindenki írt, akár szifit is, de ezek nem úgy voltak tálalva, mintha szifik lettek volna, ez a Szép Irodalom volt a szifit, a Móra adta ki, mert hogy azok az ifjúsági regények.
Csak azért kérdeztem rá így a 70-es években, mert akkor indult egyrészt a Galaktika, egyrészt a Kozmosz fantasztikus könyvek. Ez volt egy bizonyos űr előtte. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A rajongótábora a szkifinek, vagy a könyvek, amik megszülték a maguk, megteremtették a maguk rajongótáborát?
Hát ez kb. Olyan kérdés, amit ugyanúgy lehet megválaszolni, mint a tyúk vagy a tojást, mert egymástól kicsit talán függetlenül is kezdett el szerveződni a magyar szifi rajongótábor, tehát a 60-as évek legvégén már elkezdtek klubokba tömörülni a szifi rajongók, és úgynevezett fanzinokat adtak ki, amik ilyen rajongói magazinok voltak általában. Annyiban nem szamizdat, hogy ezek állami engedélyhez voltak kötve. Tehát csak akkor lehetett őket előállítani, hogyha a felsőbb hatóság ráütötte az engedélypecsétet, és ezek általában például ilyen nagyvállalatoknak az ilyen sokszorosító üzemeiben készültek, de mind úgy, hogy előre engedélyezni kellett őket. És ezek többnyire magyar szerzőknek, hát ilyen mit szépítsük, amatőr szerzőknek a munkáit tartalmazták, irodalmat is, tehát novellákat is, illetve egyesek, akik ebben a klubmozgalomban működtek, nagyon beleásták magukat abba, hogy ők kutatni kezdték a szifit, és kritikákat, cikkeket, ilyesmiket írtak róla.
Fennmaradt a nevük? Egyik másiknak lett igazi szakértője a témának?
Tulajdonképpen ebből a klubmozgalomból nőtt ki például Csernai Zoltánnak a személye, aki ilyen fanzinoknak az előállításával kezdte. Ezek általában ilyen iskolások voltak, középiskolások mondjuk, és akár egyetemisták, és akikre én úgy emlékszem, hogy a klub életből kerültek ki, azok már nem annyira a 70-es évek, hanem inkább a 80-as éveknek a klub életéből kerültek ki, mert ugye kezdetben az volt, hogy egyik oldalon elkezdett szerveződni a rajongótábor, a másik oldalon pedig megjelent egy figura, akit úgy hívtak, hogy Kucka Péter, és ő a profi science fiction-t kezdte el szervezni. Tehát ő elkezdett lobbizni a kiadóknál. Ugye Kucka Péter eredetileg költő volt, aki részt vett az 56-os eseményekben, és ezért utána letiltották. Tehát nem jelenhetett meg verse. És egy ilyen kompromisszumos megoldás született, hogyha ő publikálni akar, akkor menjen el az ifjúsági irodalom felé, és akkor talált magának egy ilyen úgymond piaci rést, hogy ő elkezd foglalkozni a szifivel, és ő ebben nagyon bele is ásta magát, eljárt külföldre, beszélt sok emberrel, és két kiadónál is indított sorozatot, de hát ugye a fontosabbik az volt, hogy ő indította el a Móra keretein belül a Galaktikának a szerkesztőségét. Először a Kozmosz fantasztikus könyvek sorozatát, ami 1969-ben indult, és tartott szerintem, hát ugye egy átnevezés után, mert a 87-től már Galaktika fantasztikus könyvek volt, ez elment 94-5-ig, és a Galaktika szintén ugyaneddig ment el 95-ig, úgyhogy 72-ben indult. De érdekes módon ez a két szegmens, tehát az amatőr fanzinok világa és a rajongók világa, meg a profi állami támogatással megjelenő science fiction, ezek így egymás mellett haladtak párhuzamosan, és valahogy soha nem találkozott össze, mint a párhuzamosok, amik csak a végtelenben találkoznak, és időnként mondtak egymásra csúnya dolgokat, de nem került sor semmiféle, hogy úgy mondjam, összefogásra. Talán mondjuk például az említett Csernai Zoltán volt az, aki át tudott nyergelni az egyik oldalról a másikra. Ugye ő elkezdte írni a regényeit, és aztán a Kucka mellett is dolgozott sokáig, könyveket szerkesztett, az ő regényei megjelentek mind a Kozmos sorozatban, tehát ő egy ilyen inkább kivétel volt, mint a szabály, de a két út az valahogy soha nem találkozott össze.
El is halt az egyik. Vannak még fanzinak, fanzin rajongók, van ilyen műfaj?
Igazából van, tehát vannak olyan réteg kiadványok, amik ilyen fanzin jelleggel jelennek meg, de az a fajta lelkes klubélet az nagyjából a rendszerváltás idején így szép lassan elhalt. Még a 90-es években valameddig vergődött, de tulajdonképpen az a fajta lelkesedés az valahogy így elpárolgott.
De az kifének nem lett vége, és erről is beszélgetünk, majd visszatérve nem elére, ő hol találta meg a helyét, vagy hol van az ő helye, akár 50 év távlatából visszatekintve a magyar tudományos, fantasztikus irodalomban.
Én nem vagyok benne biztos, hogy Nemere István valaha is be akart tagozódni bárhova. Ő járta a saját útját, és ha valaki nem akarta befogadni, akkor szerintem így vállat vont, és azt mondta, hogy ha nem, akkor megyek tovább egy másik úton. Ő oda került Kucka Péter környezetébe is, és adott ki, vagy jelentetett meg könyveket a Kozmosz sorozatban is, novellákat a Galaktikában, és ő ahhoz a generációhoz tartozott, ami ugye a 70-es években kezdett el publikálni, és aztán igazából a 80-as évekre forta ki magát, és hát a másik ilyen nagy nevű szerző, aki szintén ebből a fészekből jött, az Lőrincel László volt, aki szintén ugye maga útját járja, de ő is kb. Talán a Galaktikához köthetően indult, főleg ami a szifieit illeti. Tehát Kucka Péter akkor nagyon nagy volumennel szervezte a magyar szifi életnek ezt a professzionálisabb részét. Ő az Írószövetségen belül egy szifi munkabizottságot létrehozott, kiadták az SF Tájékoztató nevű elméleti kiadványt, ami kinézetére egy fanzin volt, de nagyon fajsúlyos kritikai írásokat közölt a szifiről, ami máshol nem nagyon jelent meg. Tehát igazából az Élet és Irodalom meg a többi ilyen kulturális orgánum az soha nem foglalkozott a szifivel, és ennek ellensúlyozására hozták létre ezt az SF Tájékoztatót is, ahol a fordított anyagok mellett rengeteg saját maguk által írt, vagy akár majd külsős magyar szakértők által írt cikkek és tanulmányok jelentek meg erről a témáról. Az Írószövetségen belül volt egyfajta ilyen kis íróiskola is, egy ilyen szifi író képző, ahova sokan jártak a későbbi nagyok közül. Nem erre is megfordult itt Kasztovszky Béla és a többiek is olyanok tanítottak itt, mint például Hernádi Gyula. Tehát nagyon nagy nevek voltak ezek, és mondom, ez az a korosztály, akik a későbbiekben bontakoztak ki teljesen, tehát a 80-as években, vagy akár a 90-es években, és hát ez akár tart a mai napig is.
Azért nem kaptam választ a kérdésre, hogy hol van az ő helye a tudományos fantasztikus irodalomban. Nem szeretnék semmiképpen kegyeletsértő lenni, de mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, azért úgy kiderült, hogy a szkifi rajongók között is megosztó személyiség volt, illetve a művei voltak esetleg olyanok.
Amikor ő kezdett úgymond megosztóvá válni, az inkább ahhoz köthető, amikor, mint mondtam, a rendszerváltás után ő egy kicsit egy ilyen mennyiségi ugrást hajtott végre a karrierjében, tehát hogy az addigi minőséget szerintem egy kicsit időnként alábadva inkább arra erősített rá, hogy ő neki minél több könyve megjelenjen. Ami teljesen érthető akkor, hogyha valaki hivatásszerűen foglalkozik az írással, tehát ahhoz, hogy neki keresete legyen, ahhoz könyveket kell kiadnia, és minél többet, annál nagyobb az esélye annak, hogy megkeresi azt, amiből meg tud élni. És itt következett be az, ami szintén említettem már, hogy egy kicsit eltűntek a műveiből ezek a fajta ilyen szociográfiai igényű jellemzések a társadalomról, és rengeteg akcióregényt írt például. Legyen az sci-fi, legyen az krimi, tehát hogy fordulatos legyen, gyors, sok üldözés, lövöldözés, és viszonylag ezt így megoldani mondjuk 200 oldalban. És ez volt az az időszak, amikor azért egy néhány rajongó így elfordult tőle, némi szkepticizmussal, hogy hát ez ügy eddig tartott. Ami egyébként szerintem elég nagy hiba, mert annyi jelentős könyvet, mint korábban, továbbra is gyártott, Csak ugye eltűnt a többi között, tehát sokkal több könyv jött ki nem Emere István neve alatt, vagy akár az ő álnevei alatt, de mindegyik évben megvoltak azok a fontos könyvek, amiket azért érdemes volt tőle elolvasni. Egy időre én is szem elől tévesztettem, és kevesebbet olvastam tőle, de most ezt úgy próbálom már egy ideje bepótolni, és mindig meglepődöm azon, hogy ejha, megint találtam tőle egy nagyon-nagyon jó kis könyvet. Amellett, hogy nyilván találok olyanokat is, amik jó, ez is megvolt, és túl vagyunk rajta, de azért nyilvánvalóan nem felejtett előírni.
Nyilván 800 könyvből, már csak a nagy számok törvénye alapján is lesz olyan, ami túléli őt 100 évekkel. Ön szerint melyek ezek?
A kérdés az, hogy szifiről beszélünk, vagy
igen,
általában
legyen az szifiről.
A korai művei az olyanok, mint a tritongyilkosságok, vagy az acélcápa például. Volt egy olyan regény, aminek az volt a címe, hogy a hegy, ami inkább ilyen kicsit utopisztikus mű volt, vagy a terra, amire ő nagyon büszke volt. Szóval vannak neki könyvei, amik megérdemlik azt, hogy akár nemzedékekkel később is újra elővegyék őket és olvassák, de azért a legkevesebb is, amit elmondhatott a könyveiről, az az volt, hogy szórakoztatók. Tehát még amire azt mondaná egy irodalmár, hogy hát igen, ezek gyengébbek, de az is teljesen megfelelt annak a célnak, hogy az ember eltöltse vele azt az időt, amit rászánt, és jó szórakozzon.
Térjünk rá az új galaktikára. Ugye a galaktika és ezzel együtt a kozmosz fantasztikus könyvek is a 90-es évek közepén, ha jól tudom, hát nem mondom, hogy meghalt, hanem egy időre szünetelt. És amikor újraindult, felé lett, akkor mi volt az, ami ezt újraélesztette?
Hát itt megint csak a lelkesedésről beszélhetnék, ami még engem is meglepett egy kicsit, mert ezt minden oldalról megtapasztaltuk, ugyanúgy a készítők oldaláról, ugyanúgy az olvasók oldaláról. Kicsit visszamennék az időben a megszűnés idejéhez, amikor 95-ben kb. Egyik hónapról a másikra állította le a Móra kiadónak a vezetősége az újságot. Ez akkor történt, amikor a kiadót privatizálták, és az új vezetőség úgy döntött, hogy ilyen profiltisztítást hajt végre, és akkor innentől kezdve ők tényleg csak az ifjúsági irodalommal foglalkoznak. A galaktika az addigra már eléggé elszakadt a klasszikus értelemben vett ilyen szovjet mintás szifitől, tehát ami ott megjelent, azt nem lehetett ifjúsági irodalomnak nevezni, legalábbis a jó részét, és így úgy döntöttek, hogy ez nem kaphat helyet a kiadónál. És mi, akik ott voltunk akkor a szerkesztőségben, Kucka Péterrel az élen, akkor elkezdtünk valamiféle megoldást keresni, hogy hogyan vihetnénk tovább a lapot, és ezt egész egyszerűen a kiadónak az akkori vezetősége megakadályozta. Lett volna befektető, aki pénzt rakott volna bele, ugye meg volt a csapat, amelyik csinálta volna az újságot, és ott volt az akkori Galaktika baráti kör, tehát a rajongói bázis, amelyik megvette volna a lapot, és ennek ellenére úgy döntött a kiadó, hogy ők nem adják el a nevet. Nem akarják használni, de a nevet nem vihetjük el. És akkor itt halt meg, vagy itt merült ilyen tetsz halálba a Galaktika 9 évre. És aztán Burger István, aki alaptulajdonosunk most, meg hát kezdetben is, mint főszerkesztő volt itt, ő fölélesztett más újságokat is, és úgy döntött, hogy hát neki is a szívügye lenne az, hogy legyen újra Galaktika, hogy megkörnyékezte a Mórát megint, és addigra ott is lezajlott egy újabb rezsimváltás, és az új vezetőség azt mondta, hogy jó. És akkor indult el ez 2004-ben, hogy elkezdett összeállni egy új szerkesztőség, engem megkerestek, hogy vállalnám-e az irodalmi szerkesztőnek a feladatát, és hát a legnagyobb örömmel mondtam azt, hogy igen, mert hát azért nekem elég szép emlékeim fűződtek a régi Galaktikához, én ott is dolgoztam 5 évet, és hát akkor elkezdtük csinálni, és azóta eltelt 20 év, és azóta csináljuk.
Akkor volt egy ilyen fajta éjség, mondhatni így, az új Galaktikára, hogy újrainduljon, tehát megmaradt az olvasótábor, vagy hogy jött ez?
Hát attól függ, hogy nézzük, mert igazából ugye, ha belelapozunk egy régi Galaktikába, mondjuk a 70-es, 80-as évekből, akkor azt látjuk, hogy ott ilyen több tízezer példányban jelent meg az újság, akkor még antológia volt. Volt olyan, amiben ilyen 90 ezres példányszám van, tehát ezek ma már elképzelhetetlenek egész egyszerűen, ugye egyrészt nagyon alacsonyan volt tartva az ára, amit kiigazítottak állami támogatásokkal. Általában a kultúrát és a könyvkiadást azt nagyon támogatta az állam akkoriban. Ez a rendszerváltás óta megszűnt valójában, vagy hát legalábbis nagyon megnehezedett. Főleg a sci-fi a maga tűrt állapotában nem feltétlenül képezi jó talaját az ilyen támogatásoknak, mert nem mi vagyunk általában az elsők a sorban. Annak ellenére időnként sikerül ilyet is megcsípni, hála a jó égnek, mert az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy működőképesek maradjunk. De meglepően nagy volt az érdeklődés akkor, amikor újraindult az újság. És az, hogy mennyire volt éhség, azt meg ugye abból is le lehet mérni, hogy már a Galaktika megszűnésekor azonnal megjelentek ilyen hiánypótlónak szánt kiadványok, különböző magazinok, hogy ők majd aztán ők lesznek a nagy magyar sci-fi magazin. Sajnos egyik se bizonyult hosszú életűnek, szóval talán a leghosszabb életű, talán az Átjáró magazin lehetett, amiben egyébként szintén részt vettem. Ott Szélesi Sándor volt a főszerkesztő, és az 15 számot megért nyomtatásban, és aztán egy online számot, de ezt a fajta lendületet, ezt valamiért csak a Galaktika név adta meg.
A 70-es évektől nem csak egy új olvasótábor nőtt föl, hanem egy új szerzőtábor is. Az új szerzők a régiekkel, hogy mondjam, milyen kapcsolatban állnak?
Szerintem teljesen jó kapcsolatban. Ugye ma már egy kicsit más világot élünk, mint mondjuk akár a 80-as években, ahol ilyen hatalmas találkozók voltak, ahol akár az írók egymás közt ott elvegyülhettek, beszélgethettek és tapasztalatot cserélhettek, és akár a rajongókkal is nagy számban találkozhattak. Ma már ilyen rendezvényekből kevés van, de egyébként a magunk módján mi próbálunk ilyeneket rendezni minden évben, összecsődítjük a saját szerzőinket, akiknek a köre szerintem hónapról hónapra bővül, meg hát időnként sajnos fogyatkozik is, ahol találkozhatnak egymással és beszélgethetnek. Senki nem egy elefántcsonttoronyban él, mindenki látja, hogy mivel foglalkoznak a többiek. Én mindig nagy hangsúlyt fektettem arra, amióta csinálom a Galaktikát, hogy legyen benne magyar szerző, legyen benne új magyar szerző, és az is fontos, hogy a régiek is megjelenési lehetőséghez jussanak. Mindig nagyon fontosnak tekintettem azt, hogy emellett azért a minőség az rendben legyen, tehát akármivel nem kerülhet be senki alapba, viszont nagyon örülök neki, hogyha ugyanúgy ott vannak egymás mellett a nagy öregek és a feltörekvő fiatalok is. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy egymás mellett jelen legyenek az idősebbek is, meg a fiatalabbak is, mert mindegyik tanulhat szerintem a másiktól is, és a legjobban az olvasó jár.
Nem voltunk annyira elvágva a világirodalomtól a 70-es években, de ami talán a legvilágirodalmibb műfaj volt, ha nem tévedek, talán pont a tudományos fantasztikus irodalom.
Azért volt egy eléggé erős kiadói szűrő. Akár a Galaktikát nézzük, mint folyóirat, akár a könyvkiadást nézzük, tehát volt cenzúra is, meg volt öncenzúra is. Tehát voltak nevek, akik azért nem jelenhettek meg, voltak témák, amik nem jelenhettek meg. És aztán még az, hogy voltak preferenciák is. Tehát azért nagyjából a magyarországi sci-fi kiadás az első, nem az első, de szóval a 70-es évektől a rendszerváltásig az kb. Kucka Péterről szólt. Amit ő szeretett, az megjelent, amit nem szeretett, az nagyon módjával jelent meg, ha egyáltalán. Tehát a rendszerváltásig például Philip K. Dick nem nagyon jelenhetett meg, egyetlen egy könyve, vagy kettő volt, nem, rendszerváltásig csak egy jelent meg, de például Frank Herbertnek, a Dűne szerzőjének is csak az egy regénye jelent meg addig, és se folytatása, se más könyve, se semmi. És hát eleve voltak olyan szerzők, nem csak a nyugati oldalról, hanem akár a keleti oldalról is, akiket nem nagyon propagáltak. Tehát volt olyan, hogy Magyarországon úgy jelent meg könyv, hogy a Szovjetunióból a kéziratot csempészték ki, mert ott nem lehetett kiadni, de én úgy tudom, hogy így dolgoztak annak idején például Bulgakovnak a Mester és Margaritáján is Magyarországon, hogy egy ilyen teljes kiadás a Szovjetunióban egy jó darabig még nem jelent meg, amikor itt már hozzáférhető volt. De arra nagyon odafigyeltek, hogy ne legyen benne semmi olyasmi, ami miatt hát retorziókat szenvedhet el egy kiadó, vagy egy szerkesztőség, vagy ilyesmi. Ugye jó példák erre, hogy rögtön az első Galaktikában volt egy Robert Sheckley novella, egy ilyen posztapokaliptikus környezetben játszódott, ahol egy kisember marad életben egy rakás gyönyörű nővel, és hogy hát ennek milyen folyamányai vannak ő rá nézve. Minden esetre ebből a novellából elegánsan kiollózták azt a néhány passzust, ami arról szól, hogy miért és hogyan következett be a harmadik világháború. Ugyanakkor Frederick Brownnak volt egy novellája, ami így évtizedekkel később derült ki számomra, hogy ez tulajdonképpen egy három részes ciklus volt, mert hogy magyar fordításban ebből csak kettő jelent meg, a harmadik a szovjet környezetben játszódott, és azt inkább úgy lecsippentették róla. De ha már itt tartunk, akkor például ugye a Kozmos sorozatban jelent meg Arthur C. Clarke-nak a 2010 második űrodisszeja című regénye, amiből úgy szintén kimaradt egy rész, ami a szovjet fizikussal, Szaharovval foglalkozott, és az ő találmányával, ami alapján egy újfajta űrhajó hajtóművet dolgoznak ki, mert hogy akkor ő éppen kegyvesztett volt oda át, és Kucka ezt úgy mesélte, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy de hát miért maradt ki ez a részlet, akkor mindig elővette azt a példát, hogy hát ott ez folytatásokban jelent meg a, már nem tudom melyik újságban, egy nagy nevű szovjet sci-fi újságban ez a regény, és ők benne hagyták ezt a részt. Na, az a szerkesztőség az már nem létezik. Mi kivettük, és még létezünk. Tehát egyfajta ilyen önvédelem is volt ez. Egyébként az új kiadásba ezt a részt is mi visszaraktuk. Tehát most már teljes egészében olvasható ez a regény is magyarul, ugyanúgy, ahogy amiket korábban mondtam, példákat, ezeket a novellákat is újra közöltük ilyen kiegészített változatban. Szóval ilyen is volt. Mindenképpen Kucka Péter úgy igyekezett válogatni, hogy a külföldi irodalomnak a legjavát, és ami nagyon jó volt még, hogy nem csak az angol száz szerzőkre koncentrált, hanem ott volt rengeteg európai, de akár dél-amerikai. Hát ugye, amikor még nem nagyon jelent meg ezen a táján a világnak Borges, ő akkor csinált egy Borges novellás kötetet, ami nagyon kilógott a Kozmos sorozatból, mert nemhogy sci-fi, de még csak fantasztikus se volt egyik-másik írás, de irodalmilag valami hihetetlen jelentőségű volt az a kötet.
Amikor fiatal koromban gyermekként olvastam, akkor úgy elképzeltem a jövőt az ilyen könyvek alapján, és most is egy közös ismerősünk rávet, hogy olvassak sci-fit, és sokszor nevetek, hogy milyen tudományos dolgokkal előjöttek a könyvben, amit elképzeltek, és ugyanakkor nem látták a jövőt. Én úgy veszem észre, hogy valójában nem látták a jövőt, mert az, hogy olvasom minden könyvben, hogy milyen nehéz a kommunikáció. Tehát a mobiltelefonról, mondjuk a 70-es években még senki nem álmodott fel, hogy leírta volna.
A jövőt precízen megjósolni, az még egy futurológusnak is, aki szakmailag ezzel foglalkozik, nehéz dolog, nem, hogy egy sci-fi írónak, aki csak megy a saját fantáziája után, de hogyha úgy összességében nézzük a sci-fi történetét, azért nagyon-nagyon sok mindent megálmodtak előre az internettől kezdve, akár a mobiltelefonig. Az tény, hogy nem mindenki. Nincs egy egységes sci-fi kép, hogyha egy valaki azt mondja, hogy internet, akkor innentől kezdve mindenki azt írja, hogy internet. De mindig voltak ilyen forradalmi, újító lelkületű szerzők, akik annyira el tudták képzelni a jövőt, hogy rátapintottak ilyen dolgokra. De mondjuk Stanislav Lemet se azért szeretjük, mert ő annyira hipermodern technikai dolgokat képzelt el, mert nincs nála mobiltelefon, mert a holdbázison egy zárlatos elektromos tojássütőt használnak, meg egyáltalán, tehát ilyen nevetséges kotyogó kávéfőzőt használnak, meg hasonlók, de olyan gondolatai voltak, és olyan eszméket írt le a könyvében, amikkel amúgy elvarázsolja annyira az olvasót, hogy ezeket is meg tudja neki bocsátani, és nem hiányzik a mobiltelefon, és nem hiányzik az internet, annak ellenére, hogy 2000-valahány százba játszódik a történet.
Folytatjuk tovább reggeli beszélgetésünket. Beszélgető társam továbbra is Németh Attila, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztője. A szerkesztőségben ülünk, könyvek és folyóiratok vesznek minket körül. Azért látszik, hogy van piaca, de ez csúnya szó, hiszen irodalomról beszélünk, olvasók bázisa. A tudományos, fantasztikus irodalomnak most hogy van ez együtt, hogy tudományos és fantasztikus is, vagy különválik, vagy leválik a fantasztikus a tudományosról?
Én, mint a Galaktika szerkesztője se tartom már magam annyira vaskalaposan ahhoz, hogy mi egy science fiction vagy tudományos fantasztikus magazin vagyok. Ugye már a borítón is szerepel, hogy sci-fi, fantasy és weird, ami azért eléggé átfogóan jellemzi az úgymond fantasztikus irodalomnak az egészét. Tehát nálunk bármi megjelenhet, ami ilyen nem mindennapi. Tehát a hagyományos sci-fi-től kezdve egy kardozós fantasy keresztül egészen a természet fölötti horrorig bármi bekerülhet az újságba. Én szerintem mindegyiknek megvan a rajongó tábora, és ezek egy elég nagy mértékben azért így fedik is egymást, vagy legalábbis így átfednek. Nagyon nehéz már olyan művet találni, amire azt mondom, hogy, vagy nagyon kevés az, amire azt mondom, hogy ez szintiszta sci-fi, vagy a másik az egy szintiszta fantasy. Tehát rengeteg olyan van, amiben egy kicsi van ebből, egy kicsi van abból, hogy mondjuk egy látszólag fantasy világban közlekednek a szereplők, de abban a pillanatban, ahogy egy kicsit a mélyére kaparnak az eseményeknek, akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen mondjuk egy idegen bolygón játszódik, amit meghódítottak a földi űrhajók, és aztán elszakadtak az anyabolygótól, és visszasüllyedtek egyfajta ilyen középkori jellegű társadalomba, és számos példát lehetne erre mondani, hogy keverednek ezek a műfajok, és tulajdonképpen a sci-fi, amit annak idején ugye Amerikában találtak ki, mint műfaj név, vagy ilyen zsáner név, annak a rövidítése az SF, ez már nem is azt jelenti, hogy science fiction, hanem arra használják, hogy speculative fiction, tehát hogy ez spekulatív fikció, egyfajta ilyen kitalált környezetben játszódó irodalmi művek sorolhatók ide, ami megint csak egy nagyon széles skála, hogy ebbe mit vehetünk föl. Tehát ebbe na csak a régieket vesszük, tényleg itt, mit tudom én, Kafkától a már említett Borgesen, vagy Jókain, vagy a mai világban is Isabel Allende-től kezdve az egyik végén, mondjuk az Ian McEwanig a másik végén, tehát nagyon sok mindenki belefér. Nobel-díjasok vannak, akik irodalmi Nobel-díjasok, akik tulajdonképpen sci-fit írnak. Csak ma már ezt nem hívják sci-finek. És nagyon sok szép irodalmi mű jelenik meg a világban, ahol sehol nem szerepel az a címke, hogy sci-fi, de ennek ellenére mondjuk a jövőben játszódik, vagy űrhajón játszódik, vagy nagy Isten, mit tudom én, robotok, mesterséges intelligencia, vagy akármi hasonló van benne, vagy időutazás éppenséggel. Ugye a Fritz Booker díjas amerikai írónő műve, amiről ő meg van győződve, hogy ez nem sci-fi, az valójában a nemzetközi űrállomáson játszódik kb. Holnap után.
Említettük már, hogy a KGST vagy a szocialista blokkon belül előszeretettel szerepeltették egy más nemzet tudósát vagy űrhajósát a saját országukban íródott könyvben. A magyar sci-fi, vagy weird, vagy fantasy, vagy ami most megjelenik, az mennyire tud külföldre úgymond, hát ha nem is betörni, de úgy megjelenni?
Hát a magyar irodalomnak mindig is voltak elég erős nyelvi korlátai. Nagyon kevés helyen vannak értő beszélői, akik így a kiadói rendszerben dolgoznak. Tehát eleve, ugye, hogyha az angol nyelvterületre próbálunk eladni akár egy novellát, akár egy regényt, akkor ott az a kívánság van, hogy jó, de küldjünk el neki legalább egy részletet angolul, meg egy angol nyelvű szinopszist. Tehát nem nagyon van náluk olyan munkatárs, aki így magyarul kezébe venni a könyvet, elolvasná, és esetleg írná egy lektori jelentést róla, hogy ezt érdemes lenne lefordítani, vagy éppen nem. Régen, ugye a KGST-s időben, tulajdonképpen, mint a gazdaság számos más területén, az irodalomban is egyfajta ilyen csere rendszer, ilyen barter működött. Tehát, hogy én kapok tőled egy kelet-német könyvet, te kapsz tőlem egy magyar könyvet, és ment ez a csencselés oda-vissza, és ennek köszönhetően sok magyar szerző is eljutott így ezen a szocialista blokkon belül külföldi kiadókhoz és ottani megjelenésekhez, akiről eddig nem esett szó, de hát nem szabad elfelejteni Zsoldos Pétert, aki talán a legtöbb nyelvre lefordítottak, de amennyire tudom, angolul ő még mindig nem jelent meg őse, annak ellenére, hogy például Japánba is, ha jól emlékszem, eljutott, tehát ott megjelent könyve. Ez a rendszer, ugye, amikor széthullott, akkor ezek a lehetőségek is megszűntek. Tehát addig a vasfüggönyön túlra nem nagyon lehetett eljutni magyar szerzőnek, vagy az már tényleg a legritkább eset volt, de a szifire az se volt nagyon jellemző, még talán novella tekintetében sem, és ez azóta se lett könnyebb, sőt, talán inkább nehezebb. Mert most már ez a fajta barter se létezik a szomszédos országokkal, sokkal nehezebb kijuttatni magyar szerzőt a határokon túlra. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert sikerült már angolul is megjelentetni magyar szerzőket, de ez nagyon sok energiába is van, hogy még pénzbe is kerül, mert hogy vagy a szerző, vagy valami módon más támogatással, de ugye le kell fordítani, tehát meg kell finanszírozni azt, hogy le legyen fordítva egy műnek legalább egy része angolra, ahhoz, hogy valami történhessen vele.
Hülyeséget fogok kérdezni, és talán már tudom is rá a választ. Ha már tudományos, fantasztikus, itt van a mesterséges intelligencia, amiről még talán 5 évvel ezelőtt sem álmodtunk, hát ennyire fordítani valamit, és fontos, hogy amit lefordítottunk, papíron is megjelenjen.
Ebben is sokat változott a világ. Könnyebb elérni egy elektronikus megjelenést ma a különböző blogok és online magazinok és egyéb megjelenési lehetőségek között, és van, aki ezzel meg is próbál élni. Azt, hogy használhatjuk-e fordításra a mesterséges intelligenciát, vagy ne adj Isten, akár írásra. Ezzel szemben szkeptikus vagyok elég erősen, egyelőre, aztán lehet, hogy ez később majd változik. Ugye éppen a magyar nyelvnek a nehézségei miatt azért nem olyan egyszerű ez, mint mondjuk, ha angolról akarnak németre átfordítani valamit, vagy akár hollandra, vagy bármilyen szinten rokon nyelvekre. Nem hiszem, hogy egy alapos ellenőrzés és egy alapos átvizsgálás nélkül egy ilyen mesterséges intelligencia által lefordított szöveget ki lehetne engedni a kezünkből.
Személyes kérdés, hogyan került kapcsolatba a tudományos, fantasztikus, fantasy, weird galaxissal?
Hát én, nekem nagyon nagy szerencsém volt, egyrészt mondjuk szerettem olvasni is, és volt a közelünkben egy Szabó Ervin könyvtár, egy ilyen tankönyvtár, ami nagyon jól föl volt szerelve az akkori sci-fi felhozatallal is, és amikor én úgy végeztem már az ifjúsági részlegnek a könyveivel, akkor megengedték, hogy úgy átpislogjak időnként a felnőtt részbe, és kikölcsönözzek például galaktikákat. És így általános iskola felső tagozatában én már ezeket olvastam elég aktívan, és hát nagyon megszerettem. Tehát én is elindultam a szokásos útvonalon az indiános könyvektől, a hajós könyveken keresztül, és akkor úgy sikerült átcsapni az űrhajós könyvekbe. Ami még nagy hatással volt rám gyerekkoromban, azok a Sirius kapitány rádiósorozatok voltak, és hát nem utolsó sorban például nem erének a Tritongyilkosságok című regénye, és volt még néhány ilyen klasszikus, például Botond Bolics Györgynek volt egy ilyen trilógiája, ami a Vénuszon játszódik, azt a bolygót derítik föl, és találkoznak ott egy értelmes fajjal, ami ugye nem az ember. Szóval én nagyon-nagyon megszerettem ezt a fajta irodalmat már gyerekkoromban, és bevallom, ahogy minden rajongó, vagy nagyon sok rajongó, még én is próbálkoztam azzal, mint a gimnazista fejjel, hogy írkáltam novellákat, de én nem küldtem be, egyetlen egyszer küldtem be Kucka Péterék szerkesztőségébe egy novellát, ahol kaptam egy vállonveregetést, és azt mondták, hogy hát van még hova fejlődni, de igazából nagyon kedvesen tanácsoltak el, hogy majd jöjjek vissza kicsit később. Aztán visszamentem kicsit később, csak akkor már nem mint író. Úgyhogy én nekem így jött ez a rajongás, és aztán szerencsére részévé válhattam ott is a csapatnak.
Ha valaki még nem olvasott eddig, vagy nem szerette meg eddig a tudományos, fantasztikus irodalmat, ezt a műfajt, akkor mi az a kapudrog könyv, ami után, úgy mondjam, függőjévé válik ennek az irodalomnak?
Hát vannak nagyon jó ifjúsági könyvek, amikkel az ember gyerekkorában útnak indulhat, akár a magyarok között, akár külföldiek is. Őszintén szólva, amik engem nagyon nagy mértékben elindítottak ezen az úton, azok egyrészt Zsoldos Péternek a regényei voltak, amiket azért a 60-as, 70-es években jelentek meg a többségük, illetve a Strugacki testvérek voltak azok, akiknek hát majd, hogy nem bármelyik könyvét elő tudom venni bármikor és újraolvasni, és elsőre ilyen hihetetlen élményt nyújtottak. Vagy akár megnevezhetném Orson Scott Cardnak a Végjátékát, de én nekem például egy nagyon nagy élmény volt, bár kicsit később már a Orwellnek az 1984-e is, amiatt most nevezhetjük szifinek, de inkább ilyen antiutópia. Szerintem nagyon széles körbe lehet válogatni, meg hát nyilván mindenkinek a saját ízléséhez lehet szabni azt, hogy mi az, ami megfogja. Én nekem, ami ilyen nagyon meghatározó tényező volt, az úgynevezett, erre angolul van egy nagyon jó kifejezés, ez a sense of wonder, amikor egy ilyen mondén történetbe egyszerűen csak úgy beköszönt a csoda, és rájön az ember, hogy valami egészen máshol végződik ez a világ, mint ahol ő addig képzelte. És ez az, ami nekem például fölnyitotta a szememet, hogy úristen, ez egy olyan fajta irodalom, amiből én többet és többet és többet szeretnék olvasni.
Az elhangzott beszélgetésben Németh Attilát, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztőjét hallották. Most Bozog Ferenc atya olvassa fel az elefántokról írott esszéjét.
Elefántokról és költőkről. A magyar irodalomban az elefántok érthető módon igazából az európai és hazai állatkertek megjelenésekor szaporodnak el. Korábban is jelen vannak azonban, mint egzotikus állatok, hiszen értékes agyarukat, csontjaikat szállítják távoli egzotikus tájakról, de a 19. században és korábbi évszázadokban csak a távoli tájakra utazó magyar emberek láthattak igazi, húsvér ormányosokat. Hannibál óta az elefántok Európában harci jelképekként is jelen vannak. Zrínyi Miklós szerint Szulimán katonái részben elefántokon érkeznek az ostromra. Bialok, szamárok és ökörszekerek, 6 elefánt is jön, kiken sok emberek. Részlet a Szigeti Veszedelemből második ének 42. strófa. Szenci Molnár Albert a 14. Zsoltárban már említi az elefántot, éppenséggel nem harcias értelemben, hanem Krisztus békéjének mennyei hajlékát, mint elefánt tetemes palotát láttatja. Egyéb kultúrákban és mítoszokban is igen gyakran jelenik meg a béke állataként az elefánt, mivel nem ragadozó, nem húsevő, hanem növényevő, noha emlős. Csokonai így ír Vergilius Georgikon hátköltésében. Timorus illatozó sáfránt tömjént meg Arábia, elefánt tetemet pedig küld mi hozzánk India. Amade László, 18. századi rokokó költő, szintén utal az elefántok értékes csontjára és annak távoli, egzotikus Indiából való importjára. Így dicséri szerelmesét. Elefánt csontjához hasonlít a nyaka, India irigyli, hogy ide szakada. Azoknak az ázsiai és afrikai népeknek vallásos képzeteiben, mitológiájában és irodalmában azonban, ahol nem csupán állatkerti érdekesség az elefánt, hanem honos és természetes közegében is megtalálható, lényegében mindenütt kitüntetett szimbólum állat. Érthető módon az elefántnak az indiai mitológiában, kultúrában és irodalomban alakult ki legnagyobb kultusza. Buddha születése előtt anyja Maja fehér elefánttal álmodott. Az elefánt nyugodt és erős, miként Buddha. A hindu mitológiában a bölcsesség istenét elefántként ábrázolják. Ganésának, az értelem, tudomány, művészetek és bölcsesség istenének elefánt feje és egyetlen agyara van. Szintén az indiai spiritualitásban 4 vagy 8 elefánt őrzi a világtájakat, ezért a nyugodt, erős és rettenthetetlen ormányosok az univerzum tartó pillérei, hordozói, pillérszobrok formájában. Az elefánt a nyugodt erőt képviseli tehát, mert bár látványosan és félelmetesen tud bármit eltaposni, de, és ebben egyedül álló az emlősök között, ugrálni, szökkenni képtelen. Az ókori Kínában az elefánt szintén az erő és kiegyensúlyozott bölcsesség szimbóluma. Az Európán kívüli mesekincsből említhető a Bagoly és az elefánt című nepáli, az első elefánt című indiai, az elefánt tolvajok című kambodzsai, a csökönyös kis elefánt című afrikai, az elefánt mese című szudáni népmese, és hosszan sorolhatnánk a mitikus vagy mesés, többnyire példázatos történeteket. Természetesen az antik európai, görög és latin mitológiában és irodalomban is megjelennek az elefántok. Például Merkurius isten attribútuma. Rómában Pompeius Magnus elefánton a győzelmi szimbólum állat hátán vonult be a diadalmenetben. Az elefánt, mint szimbólum állat mindmáig megjelenik itt-ott. Az Egyesült Államokban a Republikánus Párt címer állata a bölcsesség és megfontoltság jeleként, szemben az általuk fricskázott demokrata párttal, a szamárral, Danki, és természetesen a világirodalom hemzseg az elefántos versektől. Ám ezúttal a magyar lírára fókuszálunk. Talán a világirodalomban egyik legjelentősebbet mindenképp érdemes említeni, Le Conte de Lisle elefántok című szimbolista parnaszista versét. Virág Benedek Fédrusz nyomán magyarított Elefánt és Róka című verses fabulájában az elefánt okos állatként jelenik meg, amikor bölcsen átlátja, hogy a róka csupán hízelkedésként dicséri. Kotori innen szemtelen hízelkedő. Oroszlánt, medvét, farkast és tigrist dicséri. A magyarság számos elefántokkal kapcsolatos szólást és közmondást tart számon. Talán leginkább közismert a bolhából elefántot csinál szólásunk. Jelentése egyszerűen szólva, az adott ügynek önjelentőségénél indokolatlanul nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Párhuzamos szólással fogalmazva, túl nagy feneket keríteni a dolognak. Arany János Bolond Istókjának második énekében ezt így olvashatjuk. Elefántnak néz szúnyognyi bajt. Az elefánt csontorony a mindennapi, főként politikai küzdelmektől elzárkózó művész vagy tudós magatartását jelöli, ugyanakkor a katolikus vallásban Szűz Mária bölcsességére és magasztosságára is utal. Így került be egyik litániába Mária becéző jelzői közé az elefánt csontból való torony, Turis Eburnia, Mária aranyház. Pázmány Péter ezt írja Szűz Máriáról, a Magyarország nagy királynőjéről és pátronájáról című énekében. Nyaklánc, sár arany, kert, romlástalan elefánt csontorony. Üdvnek sisakja légte a jámboron. Az elefánt csontorony már az Ószövetségi Bibliában is megjelenik. Salamon király hajói aranyat, ezüstöt, elefántcsontot hoztak. Az énekek énekében a szerző szerelmeséről írja, hogy a te nyakad, mint az elefánt tetemből csinált torony. Károli Gáspár féle fordítás. Az elefántcsontorony a világirodalmi köztudatban leginkább Szembőv révén került, aki De Vinyiről írta, hogy elvonulva a közéletről visszavonult, és az elefántcsontornyába zárkózott. Hügmalion, a szobrász, a legértékesebb alapanyagot felhasználva elefántcsontból faragta ki Galateját, akibe beleszeretett. Vörös Marti Mihály a jól ismert, ökörré önmagát felfújni akaró béka analógiájaként, csíbe elefánt, a felfúvalkodottságot és nagyra vágyást leplezi le, az, Egy könyv nyomtatóra című versében. Csibekorodban is már jól ösmertelek, és most elefánt volnál. A világirodalom tele van tehát, természetesen ma már klasszikussá és legendássá vált elefántos történetekkel. Gondolhatunk Jean de Brunhó Babarjára, Ende füligráncos Filemonjára, Tantorra, Borrók Tarzan történeteinek elefántjára, Dumbóra, Kíváncsi Fáncsira, s hosszan lehetne sorolni a magyar olvasók körében mégis igazán Kipling Dzsungelkönyve című regénye által lett népszerű Háti, a bölcs elefánt. Háti a szanszkrit nyelvben elefántot jelent. Kipling remek művén kívül is tett az ormányosok népszerűsítéséért, például az Elefánt kölykök című mesegyűjteményében. Verset is írt az elefántról, Kipling elefánt dalát, Elephant Song, Vörös Sándor fordította magyarra. A Róka vigasztaló című gyermekvers világirodalomból antológiában jelent meg. Vörös magát is foglalkoztatta az elefánt, például a Ha a világ rigó lenne című kötetben, az Elefántok című versében, de a Vásár című versében is említi, a vándorcirkuszosok ormótlan teste dacára, akrobatikus, cirkuszi mutatványokra betanítható elefántjait. A korábban említett kötetben olvasható Christian Morgenstern két elefántos verse is, a Nagy elefántról című Tandori Dezső tolmácsolásában, az Orofánt című verset Hás László magyarította. Az elefántok cirkuszi ügyességének ellentéteként közismert, szólásunkból ismert az a jelenség, ha valaki ügyetlen, suta esetlenségével, akarata ellenére kárt okoz, és úgy viselkedik, mozog, mint az elefánt a porcelánboltban. Ezt a franciában is így mondják, un éléphant dans un magasin de porcelain. Az angolban azonban szintén nagy testű és óvatlan bika kerül a porcelánboltba. Like a bull in the china shop. Romhányi József a Bűnbánó elefánt című tréfás versében az elefánt odrombansága jelenik meg, ugyanakkor jámborsága és jó indulata is. Pironkodik, resteli, hogy véletlenül egy pocok lábára lép, és ravaszul felajánlja, hogy törlesztésül a kis pocok tízszer is rátiporhat az ő lábára. Szintén Romhányi írta a Kérem a következőt, Dr. Bubó című mesesorozatot, ahol a nagy elefánt Fáni paradox módon kisebb rendőrségi komplexusban szenved. Karinti Frigyes az Ige így született című versében hatalmas albumot készít állatokból és állati tulajdonságokból, és köztük az elefántot ő is otrombának, és ugyanakkor bölcsnek és jóindulatúnak nevezi. Garai Gábor az Elefánt című versében ugyanez az otrombasággal párhuzamos jó szándék figyelhető meg. A vers hőse attól fél, hogy az elefánt rosszul lép és eltapossa. Ehelyett az ormányos itt is egy gesztust tesz. Az elefánt ormánya szépen lenyúlt értem, és fölemelt épp az agyaráig, és mézédes mangóval kínált. Babics Mihály a Talán a vízözön című versében az elefántot komoly állatnak említi, a Baba című versében pedig jámbornak. József Attila az elefánt jámborságára utal a medáliákban, de a jámborság mellett a bölcsességet is asszociálja. Elefánt voltam, jámbor és szegény. Hűvös és bölcs vizeket ittam én. Csukás Istvánnak a Karáka Együttes által is feldolgozott elefántos versében az elefánt és a fánk kínálkozó rímpárral játszik, és a nagytestű állat étvágyát, falánkságát helyezi előtérbe. Az elefánt, fánk, rímpár által kínált rímjáték lehetőségét Csukáshoz hasonlóan Hajnal Anna is megtalálta. Az elefántról meg a fánkról című verses meséjében. Az elefánt étvágyáról fellapozható továbbá Kovács András Ferenc, a Falánk elefánt című verse. Az elefánt hatalmas termete jelenik meg Vajda János, Törzsök Jankó című elbeszélő költeményének második részében. Bizony volt olyan, mint bármi falutornya, az elefántok közt is óriás volna. Koszolányi Dezső az elefánt lassúságát, lomhaságát leli meg metaforaként, a hatalmas, nehezen mozdítható szekrényre utalva az Otthon című versében. Szintén Kosztolányi más versében a kályhát hasonlítja elefánthoz. Az öblös és zöld kályha a sarokban lassan megindul, mint az elefánt. Természetesen az elefánt hatalmas erejét is megtalálják a költők. Versegi Ferenc oroszlánt legyőző bajnokának, monumentális szobrának elhelyezéséhez 6 elefánt fizikai ereje szükséges az Orosz Jány című versben. Bessenyei György Gróf Telekinek című episztolájában ezt írja. Az elefánt erős nagy állat. Petőfi Lehel vezér című elbeszélő költeményében a főhős még az erős elefántot is lenyilazza. Mikor nyilával egy elefántot ejtett, kivette és kürtnek csinálta a gyarát. Oscar Wilde-nál sok elefánt letérdelt húzni szekerét, a Sphinx, fordított Kosztolányi Dezső, s végezetül bocsásson meg a nyájas olvasó, ha egyik másik kedvenc elefántos verse elkerült a figyelmem, és ebben a kis eszében nem tettem rá utalást. Kérem, tekintse apró figyelmetlenségnek, és ne kerekítsen túl nagy feneket a dolognak, vagyis ne csináljon a bolhából elefántot.
Saját írását Bozók Ferenc atya olvasta fel, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter, valamint a magam nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Hit,